Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 23. Zsoltár első versét. Az Úr én nékem őriző pásztorom. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket a 821. dicséret első két versével. Az első vers így kezdődik: Isten szívén megpihenve.
Isten igéjét hallgassuk meg az apostolok cselekedeteiről írt könyv 20. részének válogatott verseiből, kérem, hogy a gyülekezet maradjon ülve. Pál elküldött Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk: Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt? Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy mi ér ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrzőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Emlékezzetek arra, hogy 3 évig, éjjel és nappal, szüntelenül könnyek között intettelek mindannyiótokat. Jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levő munkatársakról ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell a szegényekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket elmondta, mindannyiukkal együtt, térdve borulva imádkozott. Ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak, és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni. Azután kikísérték a hajóhoz. Amen.
Imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy atyánknak, apukánknak nevezhetünk téged. Köszönjük, hogy szavad ereje által megalkottad a világ mindenséget, a mennyet, a földet, és benne minket is. Köszönjük, hogy minden élő lényt nekünk adtál, hogy vigyázzunk rá, hogy gondoskodjunk róla, hogy szeressük. És köszönjük, Urunk, hogy Jézust, a te fiadat is azért küldted, hogy megtanítson minket arra, hogy hogyan szeressünk. Köszönjük neked a templomot, a te házadat, köszönjük, hogy most itt lehetünk mi is, a te tanítványaid, és hallgathatjuk a te szavadat. Kérlek, vedd kezedbe az életünket, taníts minket, formáld a szívünket, a lelkünket, a gondolatainkat és a cselekedeteinket. Légy itt most közöttünk, szent lelked által. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az igehirdetésre készülve a 841. dicséretet énekeljük, a 841. dicséret első versét. Az első vers így hangzik: ígéddel áldj meg bennünket, Urunk.
Isten igéjét olvasom az előbb hallott részből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. részéből, a 28. versből. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Kedves szülők, nagyszülők, gyerekek, kedves gyülekezet, eltelt a nyár, és remélem, hogy nem csak elmúlt, hanem tényleg telt is, sok élménnyel, testi, lelki növekedéssel telt, lett tele ez a nyári idő. Nem olyan régen a hittanévzáró istentiszteleten voltunk így együtt, és ugyancsak Pál apostolról hallottunk, mint most is. Volt egy nagy gyülekezet Efézusban, amelynek a vezetőivel Pál mindenképpen találkozni akart. Nem volt ideje, hogy elmenjen a gyülekezetbe meglátogatni őket, de a vezetőkkel, úgy hallottuk, hogy a vénekkel találkozni akart, mert nagyon fontos dolgokat akart nekik elmondani. Talán a leglényegesebb volt mindabban, amit mondott, többet mondott, mint amit Réka néni felolvasott az előbb, de még abból az egészből is talán ez a leglényegesebb. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát. A nyáj, amit legeltetni kell, a gyülekezet. Ezt biztosan tudjátok is. Nagyon szép kép ez. A nyáj, aminek pásztora van. Nem is Pál találta ki, hanem már jóval korábban, benne van ez például a 23. Zsoltárban, amit az előbb énekeltünk is, az Úr én nékem őriző pásztorom. Az Úr a pásztor, de vannak neki földi segítői. Ilyen volt, ilyen földi segítője volt az Úrnak, maga Pál apostol is, de ezek a vezetők, ezek a vének is, akiket magához hívott. Ma kicsit illetlen dolog vénnek nevezni valakit, de ugye érezzük, hogy itt ez nem sértegetés, hanem ellenkezőleg egy nagyon értékes és nélkülözhetetlen feladatuk volt a véneknek. Úgy kell vezetniük a gyülekezetet, hogy gondot viselnek rájuk. Gondozzák őket, mint egy nyájat. Egy gyülekezeti nyájban is vannak kis juhocskák, mint most lent a Betlehem teremben az ovisok. Vannak nagyobbacska bárányok, ti iskolások, akik itt ültök. Aztán vannak még nagyobb juhocskák, az ifisek, akik közül megint sokakat látok. És hát juhok vannak, felnőtt juhok is, mint ahogy itt közöttünk is. És így kívülről, ha ránézünk a gyülekezetre, nem is érti az ember, hogy mit kell ezen gondozni. Gondot viselni. Hát mindenki ugye fölkelt maga. Na jó, a kisebbeket ébresztették. Na de felöltözött, eljött a templomba, itt van. Mit kell ezen gondozni? Hát van. Sok. Pál apostol egy pár ilyen dolgot mond el itt, hogy ő hogyan csinálta. Ő hogyan gondozta, hogyan legeltette az Isten nyáját. És mivel 3 évig volt korábban ebben a nagy gyülekezetben, a vezetőknek csak vissza kellett emlékezni, hogy tényleg úgy van, ahogy ő mondta. És majd később arra is visszaemlékeznek, hogy itt a búcsúzásnál ugyanazt elmondta, amit láttak tőle. Azt a kérdést, amire majd a végén lehet válaszolni, most a szokástól eltérően nem az elején itt mondom, hanem a végén. Ehhez hoztam egy ilyen karton háromszöget, vagy piramisnak is nevezhetjük. Ha így teszem le, akkor egész jól megáll. Miért? Azért is, mert mögötte van a mikrofon. De várjál. Nagyon okos vagy, de... Hát, most is mögötte van a mikrofon. Hát, de ha így csinálok egy ilyet, direkt kipróbáltam, mire leértem a lépcsőn, ugye rezgett, addigra fölborult. Tehát nem egészen erre gondoltam, nem egészen a mikrofonra gondoltam. Azért, mert alul van a széles rész. Így aztán jól a talpán áll. Mindenki látott már piramist, ugye? Tudjátok olyan óriási nagy építményt, amilyenek Egyiptomban vannak, amiben a fáraókat temették. Alul jó szélesek, és fölfelé egyre keskenyebbek. Ezért aztán jó, stabilan állnak már évezredek óta. Most megfordítom ezt a háromszöget, ezt a piramist, és az előbb láttuk, meg ha még sikerülne is, de közben beszélek, akkor látjuk, hogy nagyon könnyen eldől. Most képzeljétek el, ja, és hogy miért? Ha mellefele keskeny. Csak a csúcsa érintkezik ezzel a tartóval itt. Képzeljük el, ha egy olyan nagy piramist így a feje tetejére állítanánk. Mennyire lenne stabil? Mennyire maradna meg a talpán? Ha sikerülne feje tetejére állítani a piramist, rögtön eldőlne. Ahhoz, hogy egy ilyen háromszög, piramis jól megálljon a feje tetején, csoda kellene. Jó nagy csoda kellene. Na hát, a legtöbben úgy képzelik, hogy egy gyülekezeti nyáj olyan, mint egy rendes piramis. Hogy alul vannak a legtöbben a gyülekezeti tagok. Látjátok? Látható? Amit rajzoltam. Aztán jönnek a vezetők. A vének, őket ma úgy mondjuk itt, hogy presbiterek. Ki tudjátok mondani? Presbiterek. Ez egyébként azt jelenti pont, hogy vén. És hát azt gondolják legtöbben, hogy legfölül vannak a lelkészek. És hogy így jól áll a gyülekezet a talpán. A jó, stabilan. Szóval, itt van egy gyülekezet, fölöttük a vének, a presbiterek, vezetők, és legfölül a lelkészek. És úgy látszik, hogy ez milyen jól áll. De Pál apostol pont fordítva mondja, hogy ennek fordítva kell lenni. Azt mondja, hogy én is szolgáltam nektek, közöttetek. Hát nektek is, ti vezetők, ti vének, ti presbiterek, szolgálni kell az egész nyájat. Azaz, nem én voltam fölül. Én voltam alul. Nem ti vagytok fölül, ti vezetők, vének, presbiterek, a gyülekezet van fölül, és ti szolgáltok nekik, ti vagytok értük. Feje tetejére állítja, az egész dolgot. Én is, és ti is a gyülekezetért vagytok. Csak hogy így ugye láttuk, hogy könnyen eldőlhet. Eldőlhet ez a dolog. Eldőlhet a gyülekezet. És mi lesz akkor a kisbáránykákkal? Mi lesz a juhokkal? Ha a feje tetejére van állítva, és a gyülekezet, a nagy súly van fölül, alatta a presbiterek, meg a lelkészek, akkor mennyire marad ez úgy meg biztosan a talpán? Hát ide is egy csoda kell. Egy nagy csoda kell. Hogy a gyülekezet úgy működjön, ahogy Pál apostol mondja. És azt mondja Pál, hogy van ilyen nagy csoda, amely a gyülekezetet, akkor is, ha zörgés van, vagy bármi, megtartja ebben a jó egyensúlyban. Ahogyan Isten elgondolta. És tud vigyázni a kisbárányokra is. Tud vigyázni a nagyobb acskajuhokra is, meg a felnőttekre is. Róla beszél Pál apostol, arról, aki ezt meg tudja tenni. Hogy ez így ne dőljön el, hanem jól működjön. Róla beszél a véneknek. Azt mondja, viseljetek gondot az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek. Az Isten lelke. Neki van olyan csodás ereje, hogy a feje tetejére állított rendet is egyensúlyban és biztonságban tudja tartani, hogy minden felnőtt juh, vagy fiatalabb bárány, vagy egész kicsi juhocskák védve legyenek, és jól legyenek. És csak ez a gyülekezetnek a jó rendje, a jó felépítése. Amikor a vezetők azért vannak, hogy a gyülekezetet gondolszák, ez a mi gyülekezetünknek is a képe. Ilyen, mint ez a feje tetejére állított háromszög, vagy feje tetejére állított piramis. És az egész református egyháznak ez a képe. Nem ez? Az nem jó, amikor a gyülekezet, a nyáj alul van. És a vezetők, a presbiterek, a vének, azok csak a rangjuknak örülnek. És pláne a lelkész meg legfelülről csak parancsolgat. Ez nem jó. Az a jó, amikor így a feje tetejére van állítva az egész, amikor a vezetők a nyájat szolgálják. Úgy, hogy a Szentléleknek, a nagy csodás erejének engedelmeskednek, és akkor ő vigyáz, hogy így megmaradjon szép rendben az egész gyülekezet, meg az egész egyház. Itt a felnőtteknek mondom csak egy rövidet, hogy a református egyház nagyban is így működik. Az országos egyház. Sokan azt gondolják, hogy hát alul vannak a gyülekezetek, meg a lelkészek, aztán vannak presbiterek, dehogy presbiterek, esperesek, és aztán fölül a püspökök. Na jó, még van köztük az országosba itt egy ilyen testület, 100 tagú a zsinat. De sokan azt gondolják, hogy na ilyen a református egyház felépítése, és ez így nagyon jó. De mi reformátusok pont fordítva kell lássuk. Legfölül vannak a gyülekezetek, és értük van az összes többi. Na de, akkor ez azt jelenti, hogy A gyülekezet parancsolgat a vezetőknek, és nekik az a dolguk, hogy mindenki kívánságát teljesítsék? Nem. Ahogyan az elején ígértem, most mondok néhány dolgot abból, ahogyan Pál apostol csinálta a gyülekezet gondozást, a legeltetést, amiket itt összefoglal a véneknek. Egyik. Tudjátok, hogy első naptól fogva hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt, az egész 3 év alatt? Hogy az élete nyitott könyv, példamutató, nem csak a gyülekezeti alkalmak, Isten tiszteletek alatt, hanem a hétköznapokban is. Akkor is, ha oka lett volna otthagyni a gyülekezetet, mert megpróbáltatások és cselszövések érték. De ő hűségesen ott maradt, hogy szolgálja anyáját. Második. Semmit nem hallgattam el abból, ami hasznos, sőt, tanítottam nyilvánosan is, meg az otthonokban is. Mindenütt hasznos dolgokat beszél. Nem azért beszél, hogy ő legyen a figyelem középpontjába, meg őt mindenki okosnak tartsa, hanem mert szükség van arra, amit mond. És nem volt lusta vagy gyáva, hogy elhallgassa azt, ami hasznos, azt is mindig kimondta. Harmadik. Kész volt az életét is feláldozni Jézus Krisztusért. A lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és csak azt tudom, hogy ott, pontosan nem, de azt tudom, hogy ott fogság és nyomorúság vár rám. Ez annyira szíven ütötte ezeket a vezetőket, ezeket a véneket, akikkel ott találkozott, hogy sírtak. Hogy most látják utoljára, mert fogság és nyomorúság lesz majd. Képzeljétek el, hogy milyen megerősítő lehetett az efézusi gyülekezetnek, amikor ezek a vének hazamentek és elmondták, hogy Pál apostol hogy készült, elvállalta a szenvedét és nyomorúságot is. Milyen megerősítő lehetett annak a gyülekezetnek. És végül a negyedik, amit így most kiemelnék Pál apostoltól, hogy a hétköznapi munkáját, szorgalmasan végezte. Hogy eltartsa magát, itt van. Tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levő munkatársakéről ezek a kezek gondoskodtak. Mert fizikai munkát végzett Pál apostol, jó, kemény, marka lehetett a munkától. És azt mondja, minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell a rászorulókról, a szegényekről gondoskodni. Szorgalmasan dolgozott a mindennapokban. Azért, hogy magáról is gondoskodjon, munkatársairól is, de különösen is a gyülekezetnek a szegényeiről. A felnőttek jól tudják, hogy nem véletlenül beszélek ma ezekről, erről a megfordított háromszögről, piramisról, bár egyébként ez jön a gyerekisten tiszteletes témák sorában, lent az ovisok is erről tanulnak most, mert mostanában majd mi is fogunk választani véneket, presbitereket. De én nektek nem csak ezért beszéltem erről, hanem most szeretnék kérdezni így a végén, te hol látod a helyedet ebben? Hol lennél szívesen, ha majd felnőtt leszel? Ha majd megnősz? A gyülekezetben? Az is nagyon jó, nagyon fontos, és ez nagyon jó választás.
Vagy szívesen lennél itt is? A munkatársak között? Akkor is, ha ez szolgálatot jelent, példamutató életet, csak hasznos beszédet, szorgalmas munkát és figyelmet a rászorulókra? De tudjátok, nem csak presbitereknek lehet ám itt szolgálni. Hát most is láttatok egy csomó munkatársat, azokat is ismeritek, akik a gyerekisten tiszteletet tartják. Sőt, meg sem kell minden szolgálattal, nyájgondozással várni, amíg felnőtt lesz valaki, mert már konfirmáció után lehet segíteni a nyári táborokban, a nyári gyerektáborokban. Mindig nagyon örülünk, amikor valaki nem csak azért akar konfirmálni, mert hát konfirmál, hanem azért, hogy ő segíthessen, hogy ő munkatárs lehessen a nyári gyerektáborban, és több olyan munkatársunk van most is, aki így kezdte, és most is van jelentkező. Vagy van esetleg olyan, aki itt is el tudná képzelni a helyét, legalul a gyülekezet szolgálatában? Majd erre az éneklés után lehet válaszolni, lemegyek, és meg lehet mutatni. Ki hol képzeli el a helyét? De akárhol látod magad, azt ugye tudjuk, hogy a gyülekezetet egy csodás nagy erő tartja meg jó működésben, lelki épülésben. Ha figyelnek rá minden szinten, akkor növekedésben, egyensúlyban a Szentlélek. Amen.
Ráfelelő énekünk a 841. dicséretnek a második verszaka lesz.
Kérdelj, hívkál most is hűtunk, fárvele küldesz, bátra indulunk.
Hát, itt a piramis. Ha valaki tudja, hogy ő hol szeretne lenni, mondjuk majd később, a konfirmáció után, vagy felnőttként, akkor, ha bátor, szívesen látjuk itt, nem kell szólni semmit. Ha nem akar, nem kell szólni semmit, csak rá... Én nem szóltok, hogy rosszul tartom. Hát így kell ezt tartani. Csak rámutatni, hogy itt akarok lenni, itt szeretnék lenni, vagy akár még itt is szeretnék lenni, bár ez munkát, szolgálatot gondoskodást jelent. Azt mondja Piroska néni, hogy gyertek ide ki, és akkor mindenki meg tudja mutatni. Lánykák az ablakban. Én úgy emlékszem, hogy a nyári táborban elég aktívak voltatok. Gyere, 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 csak nyugodtan. Te, ú, de bátor. Itt milyen bátor lányok vannak, meg fiúk, hát. És akkor úgy csináljuk, jó, hogy én oda előre megyek, és mindenki megmutathatja, hogy ő hol lenne szívesen a gyülekezetben, itt a nyájban, itt a munkatársak között, vagy akár itt a lelkész helyén. Így tartom, és akkor csak elég, ha ki-ki odabök, már aki tudja. Te melyik? Hol szeretnél lenni? Itt fent. Köszönöm szépen. Nagyon ügyes vagy. Le is ülhetsz. Te vagy a legbátrabb. Te kezdted. Te?
Hát lehet kettőt is.
Kettőt is lehet. Ó, de még mennyire? Kettőt is lehet.
Én legfelülre, meg ide középre.
Ide felülre, meg ide középre. Üdvözöllek. Te? A példa ragadós, ide felülre, meg ide középre. Köszönöm szépen. Tessék, hol? Itt szeret. Hú, ha. Jövendő kollégám, előttem az utódom. És te, hol szeretnél lenni? Itt te is szívesen segítesz majd? Nagyon örülök, ügyes vagy. Menjetek, leülhettek, aki már volt. Te, mindegy, mindegyik jó. Ebben a kettőben szeretnél. Nagyszerű. Köszönöm szépen. Ebbe és ebbe.
Én ebben a kettőben.
Ebben a kettőben. Jaj, de jó lesz. Nem leszünk itt, hogy már munkatársak hián egy olyan 20 év múlva. Neked van választása? Te is ebbe szeretnél lenni? Nagyszerű. Köszönöm. Nagyon merész, bátor, kis juhok vannak itt a gyülekezetben. Köszönöm szépen. És itt. Mondtam én, hogy a Szentlélek itten dolgozik. Akkor hajtsuk meg a fejünket. És imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vagy a legfőbb parancsnok, a legfőbb pásztor. Segítsd a földi segítő munkatársaidat, hogy követhessék Pált, de még inkább téged. Kérünk, hálát adva ezekért a kisbáránykákért, akiket az előbb hallottunk. Add szent lelkedet, hogy a mi gyülekezetünket és egyházunkat megerősítse és megtartsa a jó rendben. Adj erőt ehhez az évhez. Szeretnénk, ha nem csak a nyár telt volna tele jó dolgokkal, hanem ha az iskola időben is, növekedni tudnánk iskolában, itt a templomban, lélekben, ismeretben, szolgálatban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy elhunyt Dobai Csilla 62 éves korában. Temetése szeptember 18-án, holnap 12 óra 45-kor lesz a Farkasréti temetőben. Isten vigasztalja meg a gyászoló családot. Házasulandó, már összeházasodott párt hirdetünk, akiknek eddig csak a polgári házasságot sikerült megkötni, de Isten áldását is kérik. Dr. Endrődi Bendegúz Ádám és Szabados Szonya kéri házasságára Isten áldását szeptember 23-án, szombaton, 16:30. Idén ősszel presbitereket választunk, akik a törvény szerint 6 évig töltik be ezt a tisztséget. Október 1-ig lehet jelölni, az jelölhet és az jelölhető erre a tisztségre, aki a választói névjegyzékben szerepel. A jelölést a választási bizottsághoz kell eljuttatni, ez nagyon egyszerű, azokból alakult a választási bizottság, akik biztos, hogy nem jelölhetők, tehát az itteni hivatalos munkatársakból bent a lelkészi hivatalban lehet jelezni dr. Szabó Istvánnál, Ablonci Tamásnál, Dosek Domokosnál, Havai Viktória irodavezetőnél és nálam. Mi ellenőrizzük, hogy a jelölő és a jelölt rajta van-e a választási névjegyzéken, megkérdezik a jelölteket, hogy vállalják-e egyáltalán, aztán a szavazólapokat a presbitérium állítja össze, és november 12-én lesz maga a választás. Újraindítjuk a bibliaórákat is, kedden 6 órától a 10 parancsolatról lesz egy sorozat, addig, amíg a végére nem érünk. És elindultak az konfirmációi előkészítő alkalmak, de ha valaki még szeretne csatlakozni, megteheti. És továbbra is segítséget szeretnénk kérni az óvodai hittan szervezéséhez, és azt kérjük, hogy ha valaki szólt az óvodában, szóljon nekünk is, hogy tudjunk róla, és megkereshessük az óvodát. Most az Isten tiszteletet követően szeretett vendégség lesz. Kiraktuk a régi orgonára az itt felejtett ruhákat. Meg lehet nézni, hogy hát ha felismeri a családok, hogy ők hagyták itt. A sütemény és a tea mellett a nyári táborról diaképeket is vetítünk. Két munkatársunk néhány szót röviden mond a táborról bevezetésképpen. Köszönjük azoknak, akik segítettek az előkészületekben, és kérjük, hogy kapjunk segítséget az elpakolásban is. És most a cserkészeknek szeretném átadni a szót.
Áldás békesség, mi a 426-os Szent Simonár Albert cselkész csapatnak vagyunk őrsvezetői, és azért jöttünk el ma ide hozzátok, hogy elmondjuk, hogy nagy szeretettel várjuk leginkább másodikos, harmadikos kisgyerekeket kis cserkésznek a csapatunkba. Nekik minden pénteken van őrsgyűlésük, 5-től 7-ig kint a Kisfábhegyen, rossz időben pedig itt a cserkész otthonban. Egy őrsgyűlés keretein belül sokat játszunk, játszva tanulunk, ugyanúgy a hitről és az Isten kapcsolatról is.
A cserkészet maga egy önkéntes ifjúság nevelő mozgalom, amiben nagy szerepet játszik a cselekedve tanulás, a hit, vallás, illetve a kis közösségbe való létezés. Korosztályonként és nemenként vannak őrsök, amiknek egy idősebb cserkész a vezetője, ők az őrsvezetők, és egész évben hetente vannak őrsgyűlések és különböző programok, tavaszi és őszi tábor, és nyáron pedig egy hosszabb nyári sátortáborral koronázzuk meg az évet.
Ha bárkinek valami kérdése van, akkor az Isten tisztelet után megtalál minket a lépcső mellett.
Köszönjük szépen!
Most
Most pedig Isten tiszteletünk végére érve, még a himnusz és az áldás előtt énekeljük záróénekünket, ami pedig a 821-es számú dicséretünknek a harmadik verse. Ezek után, majd a himnusz és az áldás után a kivonuló énekünket énekeljük, az a 834. számú ének. A kivonulás rendje a következő, először a karzat aluliak, majd pedig az udvar felüliek, utána pedig az utca felüliek indulnak meg. És a kivonuló énekünknek az első versét még mind együtt énekeljük helyünkön maradva. 821. dicséretünk pedig, annak a harmadik verszaka így kezdődik. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy.
Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Amen.